A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, és folytatjuk az ingatlan piaci területen, mármint a témák elemzésénél. A műsor első részét már úgy zártuk le, hogy tulajdonképpen mi a helyzet a irodapiac utána ipari logisztikai piacon. Tamás, még volt egy-két hozzáfűzni valód ez a témához, pedig elvettem a szót, úgyhogy most visszaadom.
Köszönöm. Egy-két érdekességgel szeretném már csak zárni akkor az ipari logisztikai szektort, ami nagyban hasonlít egyébként folyamatokat tekintve az irodapiachoz. Ugyanúgy elmondható, hogy nagyon nagy volumenű fejlesztéseket láttunk az elmúlt években indulni, amelyek most érkeznek piacra. Soha ekkora terület nem érkezett iparlogisztikai piacon a piacra, mint az tavalyi és az idei évben. Itt is ugyan már beszéltünk arról, hogy azért itt kedvezőbb körülményeket látunk kereslet oldaláról, vannak új gyár indulások, az ezeket kiszolgáló hazai KKV-kük mind-mind termelési raktározási szempontból keresletet támasztanak ezen piacon. Viszont az a hatalmas sok százezer vagy millió négyzetméter, ami átadásra kerül, ez természetesen nem került azonnal felszívásra, és ami érdekes, hogy éveken keresztül egy kiszáradt piacról beszéltünk, teljesen abban a szempontból kiszáradt piacról, hogy valakinek kellett új terület, nem talált. Gyakorlatilag 2% környéki volt a kihasználatlansági ráta, ami gyakorlatilag egy nem létező kihasználatlansági ráta, és az új átadásokkal ez érdemben és nagyon látványosan emelkedett, tehát most szeptember végére 10%-ra emelkedett a korábbi 2%-ról nagyon hirtelen a kihasználatlansági ráta, és látjuk ugyanazt a kockázatot közeledni, mint az irodapiacon, hogy lehet, hogy lesz egy túlfutás. Tehát ahogy említettem is, hogy egy sláger termék volt, úgy a bankok oldalán, finanszírozás oldalára, mint a fejlesztők oldalán, új szereplők jelentek meg, hogy korábban irodát fejlesztettek, most iparlogisztikai parkokba lettek érdekeltek, mindenki ráugrott erre a piacra, és erre mondjuk, hogy másfél-két éven belül, látva, hogy mi érkezik még új fejlesztések oldalán a piacra, lehet egy túlfutás, lehet egy tartósan magasabb kihasználatlansági ráta ezen a piacon is.
És egyéb iránt itt a fejlesztéseket milyen területi eloszlás jellemzi?
Ugye alapvetően kiegyenlítettebbé vált a vidék és Budapest viszonya, és vidéken belül is főleg a keleti országrészben látjuk azt, nagyon erősen kötődve az újonnan bejelentett vagy bővülő ipari termelésekhez, úgy akkumulátorgyár, mint autógyártás, tehát azok a nagy volumenű ipari bővítések vagy zöldmezős beruházások, amelyeket látunk a hírekben, mind-mind magukkal hozzák az iparlogisztikai fejlesztéseket is adott területen.
Mennyire játszanak közben ebben szerepet a strád? Hiszen a jelentős útfejlesztés is megvalósult Magyarországon.
Pontosan, ugye az az alapvető mondás, hogy Magyarország tökéletes logisztikai központ tud lenni az ország maga az elhelyezkedéséből adódóan, és ugye ebből is, ha ránézünk a magyar térképre és a stráda térképre, ugye Budapesten koncentrálódott, odafutott össze minden, épp ezért nagyon nagy koncentrációt is láttunk az elmúlt évek, évtizedek fejlesztéseiben, ami Budapest környékére érkezett meg. Itt természetesen azok a jelenlegi stráda fejlesztések, amelyek iparvárosokat kötnek most össze, akár a határon átnyúlóan, akár pedig Budapesttel egy korszerűbb úthálózatot biztosítva, ezek mind-mind nyilván nem ok nélkül, és egymást generálva, úgy a mélyépítésben, mind a magas építésben megteszik a pozitív hatásukat.
A pénzügyi rendszer hogyan alkalmazkodott, és Kosszáros ezt is ugye idézőjelbe kell tenni, ráadásul negatív értelemben a kialakult helyzethez, tehát kétszemjegyű Magyarországon továbbra is a jegybank alapkamata, amely feltételezi a kétszemjegyű finanszírozási kondíciókat is. Ezzel együtt hogy látjátok itt a banki kockázatokat?
Ugye röviden először a vállalati hitel piacról beszélnék, hiszen említetted, hogy a hazai alapkamat és a forrásköltsége valóban kétszemegyű piaci kamatokat eredményeztek, de ugye a teljes vállalati hitelpiacra nézünk, ami egyébként továbbra is csökkenő kibocsátással, de volumenét tekintve egy emelkedő volumennel bír, tehát a cégek teljes hitelállománya továbbra is bővül, ez nagyon fontos elmondani, egy 7%-os bővülést látunk a mai napig, ami egyébként a második legmagasabb az Európai Unióban. Itt nyilván meg kell említeni a támogatott hitelprogramokat, amelyek leginkább a forgóeszköz rövid távú hiteleken keresztül tudják támogatni a hitelkibocsátást, és viszonylag kevés az a vállalat, és akkor mindjárt megérkezünk a kereskedelmi ingatlan piachoz is, tehát kevés az a vállalat, amelyik valóban piaci alapon kétszemélyű hitelkamatok mellett vett fel új hitelt. Ugye a támogatott hitelprogramok mellett, és ez tipikusan jellemző most már akkor a kereskedelmi ingatlan piac szektorára, devizában történik a finanszírozás, historikusan is. Nagyjából 70-80% között volt az elmúlt években, tényleg hosszan, ha visszatekintünk, a hitelfolyosítások és a hitelvolumeneknek is a deviza aránya.
A külföldi investorok jelentékes szerepe miatt?
Ez egy euró alapú biznisz volt mindig is. A fejlesztők, a beruházók, a bérleti díjak, a nagybérlők mind-mind euróban vagy dollárban számoltak el a tulajdonosokkal, a bankokkal. Gyakorlatilag, ha a bankokat kérdezed, és kicsit számon kéred tőlük, hogy mi ez a nagyon magas deviza finanszírozási arány, hát nem tanulták meg a leckét a lakosság oldaláról. Nyilván ők elmondják, hogy a látszólagos vagy valós fedezettség devizában azért sokkal inkább biztosított a kereskedelmi ingatlan piacon.
Akkor térünk át, ha már említetted a lakossági helyzetre, ott is van friss kimutatásotok, elsősorban itt a első lakás vásárlókról ejtsünk néhány szót, a fiatalokról természetesen. Mi a helyzet a lakáshitel felvétel apropóján esetükben?
Igen, ez egy régi gondolkodás az MNB szabályozói területein, hogy miként lehet prudens módon fenntartani a lakáshitelezést. Ugye itt adósságfékszabályokról beszélünk, jövedelem arányos eladósodás, az önerő kérdése, hogy ez mind-mind prudens moderben tudja tartani a hitelezést, és valóban a lakáspiacon, ugye erről beszélgettünk korábbi műsorokban is, egy 8,5 éves ciklus követően most egy platózás állt be, de egy nagyon magas szinten platóznak az árak, negyedévre plusz-minusz százalékokat látunk, de gyakorlatilag stagnálást látunk nominális lakásárakban. De ez a 8,5 év szerencsére úgy telt el, hogy kockázatos hitelezés nem kísérte. Tehát itt az MNB-nek a mandátuma, illetve a megtett lépések egy egészséges szerkezetű eladósodást tudtak biztosítani. Viszont 8,5 év lakásáremelkedés, és ugye attól függ, hogy mely részeit nézzük az országnak, volt, ahol csak duplázódás volt 8,5 év alatt, de volt, ahol háromszorosára nőttek az árak. Nagyon sok adóst egyáltalán, vagy potenciális lakásvásárlót kiárasztak a piacról, és itt egy jól azonosítható kör az első fiatal lakásvásárlóknak a köre, akiknek már a lakáspiacra lépés, vagy a hitelpiacra lépés is a megfelelő önerő megteremtése miatt, illetve annak a nehézsége miatt már kérdésessé vált az elmúlt években, és az ő esetükben nem csak Magyarországon, természetesen az Európai Unióban, számos országban jellemző volt, már valami fajta pozitív megkülönböztetése volt ezen társadalmi körnek, hogy őket is mégiscsak akár demográfiai, akár versenyképességi, vagy általában gazdasági növekedési szempontokat is figyelembe véve segítsük a hitelen keresztüli lakásvásárláshoz.
Hát ami korábban, 10 évvel ezelőtt 17 millió forint volt a budapesti belvárosban egy lakás, az most 60 millió, hogy ne beszéljünk rébuszokban, nem?
Pontosan. Tehát Budapest tipikusan háromszorozódás.
Plusz a Balaton, hogy említsünk már egy pozitív példát is.
Balatonra hoztam neked, vagy hát a kedves hallgatóknak is friss számokat. Hát
tekintett arra, hogy a többség Budapestről
ingázik.
Igen, Budapesten
ugye mindig az új építésű négyzetméter árak, ami igazán mellbevágó, és tényleg Budapesten most a harmadik negyed évben meglett a 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter ár, de ugye ez teljes fővárosra, budai oldalon nem találom 2 millió forint alatt, sőt, inkább fölötte. Tehát teljes budapesti újépítés négyzetméter ár, aki még elérheti, illetve talál szabad lakást, mert ugye a kínálati oldalon azért van némi hiány már, az 1,5 millió forint, és ettől már drágább a Balaton mindkét oldala. Tehát kicsivel 1,5 millió forint fölött van a déli part, és 1,6 fölött van már az északi part.
Magyarán jól járt az, aki annak idején Balaton ingatlanba fektetett, aki pedig nem vigasztalódjon azzal, hogy nem tudom, mi jött a vigasz, használt lakások árai moderálódtak legalább?
Nyilván kéz a kézben jár egyébként az új és a használt piac. A használt piacon már sokkal nagyobb a heterogenitás. Tehát attól függ, hogy milyen a lokáció, milyen az energetikai állapota az adott lakásnak. Ugye nagyon éles különbségek kezdtek el kialakulni árak, alkuk tekintetében, hogy egy adott lakás mondjuk mennyire kell még felújítani, vagy mennyire fér bele a rezsicsökkentett fogyasztásba. Úgyhogy ezek a szempontok érdemben megjelentek. Egyébként tudatosabbá is váltak a lakásvásárlók, már akik tudnak lakásvásárolni, és megnézik azokat a paramétereket, az energetikai tanúsítványnak azokat a pontjait, amit korábban, valljuk be, senki nem nézett. Most viszont akár egy hitel szempontjából is, ugye annó a Zöld Otthon program a Nemzeti Bank támogatásával már meghatározott olyan zöld kritériumokat, amiatt nézni kellett, de nyilván mindenkinek, aki egy használt lakást szeretne vásárolni, vagy még felújítani, a nap végén az energiafogyasztás most már nagyon fontos.
És hát tegyünk hozzá egy fontos tényezőt, hogy bennünk magyarokban azért van egy ilyen attitűd, ha van egy kis pénzünk, akkor ingatlanba fektetünk, különösen akkor, amikor egyébként magas az infláció, ez érezhető továbbra is tetten, amit mondok, vagy esetleg itt is van valami változás?
Érdemben visszaesett egyébként az adásvételek száma. Az első 9 hónapban mintegy harmadával kevesebb tranzakció történt az idei évben, tehát egy átlagos tranzakciós szám nagyjából 150 000-160 000 tranzakció egy évben Magyarországon. Az idei évben mi ezt ilyen 115 000-es nagyságrendben várjuk. És a legutolsó szeptemberi adat, amit láttunk, még mindig visszaesést mutatott a tavalyi évhez képest, és tavaly ugye már érdemben lassult, mikor ilyenkor beszélgettünk, tavaly már egy lassuló piacról beszéltünk, de az idei szeptemberi adásvételek száma is mint egy 10%-kal alulmúlt a 22. szeptemberi.
És hogy lehet megfejteni adatot? Itt a rejtvényt, hogy magyarán ugye csökken a kereset már, mint ami a lakásvásárlásokat illeti, ugyanakkor meg az árszint azért magas szinten beragadt.
Igen. Amiben látjuk az alkalmazkodást, az tényleg a megvalósult adásvételeknél az alkunak a szintje. A korábbi 3-4%-os alku, amikor nagyon ment a piac, akkor a 3%-nak is lehet örülni, most már alapvetően elmozdult 5% fölé. Úgyhogy ebben látunk egyfajta keresett kínálat okozta árkorrekciót, de összességében tényleg az látszik, hogy akkor inkább hosszabban értékesítik az emberek, vagy egyáltalán visszavonják akkor az értékesítési szándékot, és főleg vételi oldalon is, akkor inkább elhalasztják a keresletet. Látunk egyébként, és akkor egy összefüggés mutassak más országok példáján, látunk északi, tehát skandináv országokban, Németországban sokkal magasabb árkorrekciót, sokkal erőteljesebb árkorrekciót. Ezek jóval túlárazottabb piacok voltak már historikusan is, mint mondjuk Magyarország vagy Budapest. Tehát megvan annak a veszélye, hogy erősen túlárazott piacon, minél inkább túlárazott piacról megérkezünk egy lassuló piacra, akkor érdemi árkorrekció lesz. Ugye beszélgettünk róla, hogy...
Nem pedig kivárás esetleg? Nem lehet arra tippelni? Mert hát ugye a hírek miről szólnak, hogy most már jön a gazdasági pozitív hátszél, jön a gazdasági növekedés, pippak kiheverjük a recessziót, és ott ugye ti is mondtátok tegnap kamat döntő ülést követően, hogy Magyarország kikerülhetett elméletileg a recesszióból.
A negyedik negyedévtől valószínűleg már, tehát a magas frekvenciás adatok ezt mutatják valóban, de egy lakásvásárláshoz nagyon jó, hogy a rövid távon már pozitívabb a kép, de mégiscsak egy nagyon hosszú távú elköteleződés jelent, főleg, hogyha hitellel vesszük fel, tehát sokkal hosszabb időszak ban kell bizonyosnak lennünk, vagy biztosnak kell lennünk abban, hogy támogató marad a környezet, lejjebb jönnek a kamatok. A munkaerőpiac ugyan nagyon feszes, tehát ez az egyik legnagyobb különbség minden más válság periódushoz képest, hogy a munkaerőpiac támogató marad, de a reál jövedelmeknek továbbra is emelkedni kell. Tehát még nagyon, remélhetőleg nem nagyon hosszú, de nagyon sok magas frekvenciás adatnak kell pozitív meglepetést okozni ahhoz, hogy ez valóban lecsapódjon aztán lakásvásárlási döntésekben is.
Mi a jegybanknak a varázsfuvolája, ami a törlesztő részleteket, valamint az eladósodottságot illeti? Ha két szó közé teszünk még egy kontrát is.
Ugye nagyon nagy eredménye volt az elmúlt éveknek az, hogy nagyon magas hitelkiáramlás mellett ugye fix hiteleket vettek fel az ügyfelek. Nagyon alacsony volt a kifeszített hiteleknek az aránya, tehát most azt mondom, ami a limitek közelében, vagy minimális önerővel, de a legnagyobb hitelösszeget, vagy a jövedelemhez képest nagyon magas törlesztő részletet vállalva, tehát ezeknek a hiteleknek az aránya szerencsére nagyon alacsony maradt, és azért mondtam, hogy egy 8,5 éves lakás ciklust úgy sikerült hitelezési oldalról lehozni, hogy nem lett forró a talaj. Nem adósította túl magát a lakosság egyéni szinten, meg agregáltan sem. Viszont ez a nagyon magas, vagy nagyon erős prudencia, és akkor visszatérnék az első lakásvásárlókra. Az első lakásvásárlókat jelenleg úgy látjuk, hogy kiszorítja a hitelés és lakáspiacról, és az a 20%-os általános minimum önerő, amit egy hitel felvételekor ugye a bank felé igazolnunk kell, ezt a fiatal első lakásvásárlók esetében gondoljuk úgy, hogy le lehetne felezni. Mit jelent ez? Mondjuk egy 30 milliós, teljes országos átlagban egy átlagos 30 milliós lakás megvásárlásához eddig legalább 6 millió forintnyi önerőre volt szükség. Most ezt lefeleznénk 3 millióra, tehát 3 millió forint. Most tényleg csak leegyszerűsítve a példát, egy fiatal, a pálya elején járó fiatalnak mondjuk 2 évnyi megtakarítási előnyt hozhat. Nyilván a nap végén persze magasabb hitelösszegre lesz jogosult, kicsivel magasabb törlesztő részlet, nagyjából 10-12%-kal magasabb törlesztő részlete lesz, hogyha sikerül hitel felvennie és a lakását megszereznie. De ugye a fiatalok esetében alapvetően, és ezt mutatják tankönyvi példák, meg irodalom is, hát nyilván egy emelkedő jövedelem pályával azért lehet számolni, tehát ez a esetlegesen kezdetben magasabb törlesztési teher a jövedelemhez képest, idővel, ahogy a jövedelem emelkedik, természetesen ez kisebb terhet jelent majd a törlesztő részletekben, viszont valóban megkezdheti az életét. Ennek, ahogy említettem, lehetnek demográfiai pozitív vonatkozásai, illetve nyilván versenyképességi gazdasági növekedés szempontjából már középtávon pozitív hatása.
És kérlek szépen, hogy látjátok a lakáshitelezés 2023-as teljesítményét per pillanat, mi a helyzet?
Hát több mint fele a kihelyezéseknek eltűnt, ha szabad így mondani, tehát több mint 50%-kal csökkent az új lakáshitelezés év per év. Nagyon érdekes megnézni lakáshiteleken belül, hiszen az elmúlt években egy folyamatosan támogatott, ugye a csokon keresztül, a babváró hiteleken keresztül egy folyamatosan támogatott hitelpiacról beszéltünk, és nem csak a piaci hitelek a magasabb kamatok miatt kerülnek alacsonyabb volumenben kihelyezésre, hanem ugyanúgy a fix 3%-os kamatozású csokhitelek esetében is látjuk ezt a nagyon masszív visszaesést. Nagyon sok esetben ugye párosították, kombinálták a hiteleket, volt ott csokhitel, volt babaváró, volt piaci kamatozású hitel, és akkor háromból sikerült egy ingatlant megvásárolni. Most viszont azt látjuk, hogy valamennyi terméktípus esetében legyen az piaci kamatozású, ugye most már 8,5% alatti lakáshitel, vagy legyen az egy 3%-os csokhitel, ugyanúgy visszaestek a folyósítások, és akkor itt visszakanyarodnék arra, hogy nem minden a kamatról szól, hanem a makrokörnyezetről, a bizalomról, a várakozásokról.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a tétel és a ciklus érzékenységet bizonyítja.
Így van.
Az oly sokszor emlegetett egyébként makrogazdasági helyzetnek. Végezetül, de nem utolsó sorban, ugye nem tudjuk kommentálni, pont most van kormányi info, hogy mi várható, de a jelen információk szerint a csok vonatkozásában mi az, amit lehet várni, hiszen a falusi csok mellett a városi csokot is bővíti a kormány.
Igen, ugye a falusi csok esetében vélhetően lesz egy kivárás már az idei év hátra levő időszakában, hiszen amit lehetett már ismerni, hogy kedvezőbb, magasabb hitelösszeggel lehetett a falusi csokot igénybe venni 24-től, tehát itt vélhetően lesz egy kivárás.
És ugye ott még realitása volt, az általad is említett magas árszín miatt a vidék még ez másként érzékelte, mint Budapest,
igen,
a Balaton.
Igen. És ugye a véletlen a ma vagy akár a napokban bejelentett CSOK Plusz kapcsán pedig van egy szintén erős kivárás úgy a bankrendszer, mint az adósok részéről. Mindenki vár valami bejelentést, hogy a falusi csokra nem jogosult, főleg városi és agglomerációs településekre, akkor milyen kedvező hitel lesz majd elérhető. Itt is hozhat egyfajta előrehozott, illetve kivárást a döntésben, tehát ez megmozgathatja a következő mondjuk 2/4 évnek a hitel döntéseit, hitel felvételeit, de hogy akkor a harmadik, a harmadik termékről, a babaváró hitelekről is beszéljünk, ugye ott is bejelentésre került egy módosítás, ugyan átmeneti szabályozással 24-re, de itt alapvetően az látszik, hogy a 30 éves kornak a meghatározásával feled, de akár 60%-a is a korábbi babaváró hitelt felvevő adósoknak eltűnhet, egyszerűen csak azért, mert idősebb a hölgy tagja a családnak, a családon belül, a babaváró hitelt felvevő családon belül, ezért kiszorulhatnak a piacról, és pontosan ezért babaváró hiteleknél is már látunk egy rövid távú felfutást, így az augusztus-szeptemberi időszakban, nyilván amíg a 30 éves kor 24-ig érvényben nem lép, addig az idősebb, de gyermeket vállaló házaspárok még az idejében szeretnék a babaváró hitelt felvenni.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem még idén találkozunk, mert szerintem lesznek még nektek friss jelentéseitek.
Nagyon szívesen.
És hát pont ez a terület, amely szerintem mindenkit nagyon érdekel. A napvendége tehát Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, maradjanak továbbra is velünk, jönnek a hírek, előtte pedig egy kis zene.